Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Esemény.
Átadták a horvát nemzetiségi múzeumként és faruházként működő Dráva Menti Hagyományok Házát a Baranyai Felső Szent Mártonban. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzeti kapcsolatokért felelős államtitkára szerint a Dráva Menti Felső Szent Márton lenyomat a Magyarország és Horvátország történelmének, mert megszenvedte a török háborúkat, Trianont, ennek következtében az itt élő gazdák nem tudták művelni a Dráva túloldalán lévő földjeiket, valamint a kommunizmus azon időszakát is, amikor megpróbáltak ellenséges viszonyt teremteni magyarok és horvátok között. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években több a horvát nemzetiséget érintő fejlesztés valósult meg Magyarországon, tájházak, művelődési házak, színházak, kultúrterek, iskolák, templomok újultak meg. Emellett a magyarországi horvát közösség, az országos horvát önkormányzat nagy figyelmet fordított a horvátországi földrengés károsultjainak megsegítésére, épületek helyrehozatalára, diákok nyaraltatására. Gogán János, az országos horvát önkormányzat elnöke az MT érdeklődésére elmondta, hogy a település Kossuth utcájában álló hagyományok házának kialakítására egy korábban szolgálati lakásként működő, de évtizedek óta üresen álló romos épület felújításával nyílt lehetőség. A 120 millió forintos, abból 70 millió forint kormányzati támogatással megvalósult beruházásnak köszönhetően az épület faruházként, valamint horvát népviseleteket és olyan régi használati tárgyakat bemutató múzeumként működhet, amelyeket a fiatalok ma már szinte csak képeken vagy filmeken láthatnak. Szólt arról, hogy az országos önkormányzat 10 évvel ezelőtt a közösségi házzal és a sportcsarnokkal együtt vásárolta meg a most megújult ingatlant, hogy kulturális és sportközpontot hozzon létre, és önkormányzatokkal, civil szervezetekkel programokat szervezzen Felső Szent Mártonban, valamint a környéken élő horvát nemzetiségi lakosságnak.
Koncert.
5 bérletet közte újdonságként a Bartók Rádió bérletet kínálják a Magyar Rádió Művészeti Együttesei a 2024-25-ös koncert évadra. A Vásári, Lehel, Dohnányi és Sapszon bérlet mellett újdonság lesz a Bartók Rádió bérlet, mondta Devics Márton, az MRME ügyvezető igazgatója. Közölte azt is, új korszakba lép az MRME, hiszen az új évadot a tervek szerint már a 6. kerületi Jókai utcai próbateremben kezdik, amelynek munkálatai ütemterv szerint haladnak. A zenei bázist Dohnányi Ernőről fogják elnevezni. Kitért arra is, hogy az újévi nyitány karmestere 2025-ben héjadomunkos lesz. Szólt arról is, hogy a jövő évadban is évfordulót ünnepel az együttes, mivel a Dinnyi és Soma vezette gyermekkórust 70 éve alapította Csányi László és Botka Valéria. Az MRME életében a kortárs zene kiemelkedő helyet foglal el, hangsúlyozta az igazgató hozzátéve, ezért a Bartók Rádió bérletet szimbolikusan is egy nagy kortárs zenei koncerttel indítják a Pesti Vigadóban, amelyen 3 ős bemutató is elhangzik, Kecskés D. Balázs, Bánkövi Gyula és Kutrik Bence egy-egy műve. Az ifjúsági koncertek közül felhívta a figyelmet Vivaldi a 4 évszak című művére a Magyar Zeneházában, a Hajnaltól estig a Városligetben műsorra, valamint Besler Matyó Tamás idén nagy sikerrel bemutatott művének újbóli előadásaira a Műpában. A Műpa felkérésére vállalt fellépések között említette még a budapesti Wagner napokat, és a Fischer Ádám tiszteletére rendezendő születésnapi koncertet.
Irodalom.
Április 30-áig várják a tetszőleges témájú alkotásokat az Álljon meg egy novellára, pályázatra. A jelentkezők idén is minimum 3600, maximum 4000 leütés terjedelmű novellával nevezhetnek. A pályázat szlogenje: a történetek összekötnek minket, a történetekben találkozhatunk. A nyertes alkotások a legforgalmasabb busz és villamos megállók plakát felületein olvashatók majd. A rövid novellák az elmúlt évek alatt számos ismeretlen szerzőt juttattak hírnévhez, és még annál is több tömegközlekedéssel utazót láttak el olvasmányokkal. A nyertes novellákból készült már podcast, színdarab, válogatáskötet, kiterjesztett valóságalapú játék, és még zsebre tehető kupon is a legszebb idézetekkel. A fődíjas alkotás 300 000 forint díjazásban részesül, idén először a 25 év alatti felfedezetteket is díjazzák, a Libri fiatal tehetség külön díjasa pedig 200 000 forintot nyerhet.
Kiállítás.
Isabel Muñoz spanyol fotóművész munkásságából válogat az Omega című kiállítás a mai Manóházban. A világszerte elismert spanyol fotóművész kiállítása az 1980-as és 90-es években készült 121 polaroid képet és 33 nagyméretű fotót mutat be. Anne Morén a kiállítást szervező Dichroma Photography igazgatója, kurátor közölte, a tárlaton látható polaroidok még nem hagyták el a fotóművész műtermét, a magyar közönség láthatja azokat elsőként. A kiállítás képei pillanatokat dokumentálnak, töredékeket, lenyomatokat, mintákat örökítenek meg. Később ezek a részletek alapozták egyébként meg a spanyol fotós művészi látásmódját, mutatott rá a kurátor. Az Omega című kiállítás május 18-áig látható a mai Manóházban.
Tánc! Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. A Közép-Európa Táncszínház Kócz Baba című gyermekelőadása látható a mai napon a Nemzeti Táncszínházban. Arról, hogyan állt össze a mai bemutató, Kulcsár Noémi koreográfussal beszélgettem. A gyerekeknek kedvezünk ezzel az előadással. A Kócz Baba ugye Halász Judit ismert dala. Ezt idézi az előadásotok is. Picit beszélgessünk a történetről, mi az, amit felelevenedik a színpadon a tánc erejével.
A Kócz Baba előadásban kifejezetten az óvodás kisiskolás korosztálynak szól, és egy olyan történetet kreáltam itt a Judit dalaiból, amiben két testvér játszik, és ők a szobájukban alszanak éjszaka, és feléled a Kócz Baba, erre fölébrednek, és a játékokkal együtt a Kócz Baba egy csodálatos kalandra hívja őket, hát egy ilyen álom, tulajdonképpen álmodnak együtt egyet a Kócz Babával, és a Kócz Baba viszi őket különböző helyekre, megismerteti különböző helyzetekkel, és hát természetesen a két gyermeknek a kapcsolatáról szól, a két testvér kapcsolatáról, és vannak egy-egy egyedüli megszólók, egyedüli megjelenések, ahol pedig egy-egy gyerek a saját kis problémáját dolgozza föl. Ilyen például a tükörben nézve, amikor a kislány arról álmodozik, hogy lesz egy ikertestvére, vagy a kisfiú, a Marci öltözik, amikor nem tudja fölvenni rendesen még a ruháit, a nadrágját. Csak Kócz Baba a központi szereplő.
Hány éves gyerekeknek ajánlod elsődlegesen az előadást?
Óvodás, kisiskolás, de még majd hát 3 éves kortól 8 éves korig szerintem nagyon élvezhető lesz, de talán még a szülőknek is és a nagyobb gyermekeknek is, mert tele van tánccal, vidámsággal, mozgalmas, minden érzékszerve ható előadást.
Mindenképpen a készülésre lennék kíváncsi, hogy a társaságnak volt-e kedvenc momentuma, vagy mi ez, ami egy ilyen gyerekelőadásban a leginspirálóbb lehet számotokra táncosoknak?
Nekem, mint alkotónak, táncosnak egyaránt, tehát nyilván az a része, hogy tehát az én gyerekkoromból ismertek ezek a dalok, illetve mint gyakorló édesanyja, egy 4 és egy 7 éves gyermek édesanyja vagyok, ezért minden napjaim része is ezek a dalok. És valahogy a koreografálás is ilyen könnyeden és gyorsan ment azáltal, hogy szinte a zsigereimben szólnak ezek a dalok. És hát a másik nagyon jó dolog volt, hogy az együttesben, a Közép-Európa Táncszínháznál is több kollégának, táncosnak, menedzsernek gyermeke van, kisgyermeke van, és a próba folyamat során nagyon sokszor behívtuk, becsoltuk a gyermekeinket, akiken úgymond teszteltük, vagy egyáltalán inspirálódtunk belőlük, és kölcsönhatásba léptünk velük az alkotás folyamán, hogy mik azok a dolgok, amik igazán érdekli őket, és mik az, amikkel hatást váltunk ki náluk.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A csarodai templom mosolygó szentjeiről, épségben megmaradt belső díszítéséről híres. Na meg arról, hogy a 14. század elején építették, így egyike legkorábbi éppen megmaradt templomainknak. Ma is használják, református miserendű, de hol volt még 1311-ben, amikor a templomot először említik, a reformáció. A románkor ízlése és elvárásai szerint készült vastag falakkal, lőrészszerű apró ablakokkal. belvilága gazdagon festett. A legkorábbi freskók az 1300-as évek végén kerülhettek a falakra. Köztük a legkülönösebb két vértanú, a mosolygó, jókedvű Szent Kozma és Damján képe volt a legmeglepőbb. Több okból is. Egyrészt, ha tudták, milyen sors vár rájuk, nem biztos, hogy kedvük lett volna mosolyogni. Másrészt az ábrázolás a bizánci időkben keletkezett, ami minden volt, csak könnyed és vidám nem. Mellettük számos bibliai figura is szerepel, az utazók és a kereskedők védőszentje, Kristóf. Apostolok, szentek, középkori jelenetek. Épségüket annak köszönhetik, hogy a helyi földes úr az 1500-as évek végén reformátusra váltott, és vele együtt a templom és a falu népe is. A freskókat lemeszelték, a díszítést eltüntették. Majd csak a 70-es években véletlenül bukkantak elő a templom restaurálása idején. Ma Csaroda a középkori templomok útjának legszebben csillogó égköve. Szamos tatárfalva. Nem túl jó ómen, hogy a tatár szó szerepel a település nevében, mert a tatárok a 13. században szinte teljesen elpusztították a területet, amerre jártak, és sajnos náluk is jártak. Minden esetre az 1100-as évek végén már létező szamos tatárfalva túlélte a tatárjárást. Téglafalán a bejárat mellett sok vágásnyomot láthatunk. A legenda szerint a tatárok ellen harcolók, vagy maguk a tatárok hagyták ott a kardjuk nyomát. Más szerint az aratás előtt a kaszások tették ki tiszteletüket áldásért a jó termés reményében. A templom közössége ugyanúgy áttért a református hitre a 16. században, mint ahogy megtörtént ez szinte minden településen a környéken. Ekkor került a templom tetejére a gomb és a csillag. Mert hogy tornya nincsen. Látszólag egyszerű és dísztelen. Vakolatlan külső téglafalát a ritmusosan ismétlődő, sötétebbre égetett téglák teszik érdekessé. Mindkét templom része annak a tematikus útvonalnak, amely a Felső-Tisza-vidék és a határon túli területek műemléktemplomait fűzi láncra. Magyarország területén 37, Kárpátalján 15, a romániai Szatmár megyében 13 templom történetét kutatták meg, tették a látogatók számára elérhetővé. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a térség gazdag középkori egyházi örökségére. A hívek számának és a falvak lakosságának csökkenése miatt félő volt, hogy ezeknek a félig ismeretlen kincseknek elhalványul a szerepe.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Ha vezető vagy, akkor rád lett nyomva a hivatalos pecsét, kiválasztott vagy. Több, jobb, szebb, talpra esettebb, alkalmasabb. Rákerül a névjegykártyádra, hogy közép vagy csúcsragadozó lettél, és ez azonnal elhelyez a korporett táplálékláncban. Ha igazgatósági tag vagy, az plusz pontot ér. Egyfajta figyelmeztetés is, jobb veled nem cicózni. Jöhet a főhajtás és az engedelmesség. Itt egy könyv, a csúcsragadozók, amely közvetlen stílusban szembesíti az olvasóit azzal, mit célszerű végig gondolnia egy vezetőnek, vagy annak, aki vezető akar lenni. Ugyanakkor ez a könyv mindenki másnak is szól, hiszen ki ne szeretne tisztában lenni azzal, milyen kihívásokkal találkozik nap mint nap a főnöke. Füredi Júlia szervezetpszichológussal beszélgetünk a könyvéről, azzal indulunk most, mi az a három dolog, ami miatt jó, ha magába néz az, akinek egyáltalán megfordul a fejében, hogy vezető lesz valaha.
Sokan elgondolkodnak azon a pályájuk során, hogy hát egyrészt, na így én is tudnám csinálni, vagy na hát ennél már én is csak jobb tudnék lenni, pedig nem értek hozzá, de vannak olyanok, akik természetesen a karrierjük elején is akár eljátszanak azzal a gondolata, hogy mi lenne, ha vezetők lennének. Nem a külső trendeket és elvárásokat kell figyelni, hanem egyszerűen nagyon erőteljesen befele figyelni, és föltenni magamnak azt a kérdést például, hogy én kedvelem-e az embereket? Mert hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a vezetés az egy jó dolog, nyilván vannak benne jó dolgok, de hogy azért lássuk be, tehát emberekkel foglalkozni nyűgös. Meg aki nem kíváncsi a másikra, meg akit zavar az, hogy csak így csacsogni kell, meg rá kell kérdezni, hogy és hogy van a gyerek, meg nyektetni kell, hogy és mi van a határidővel, és hogy kitalálni azt, hogy miért akad el mindig, tehát hogy foglalkozni, beszélgetni kell az emberekkel. Akinek ez nem megy, vagy nem szívesen csinálja, az ne legyen vezető. Mert hogy én azt vallom, és ez a tapasztalatomon a sok-sok száz meg ezer vezető, akivel együtt dolgoztam, azon alapszik ez, hogy tulajdonképpen egy vezetőnek az emberekkel való foglalkozás, ez a lényeg. Ez a tevékenység természete. Tehát az, hogy valaki vezet, az azt jelenti, hogy emberekkel foglalkozik.
De legritkább esetben ezért lesz valaki vezető.
Igen.
Akar pénzt,
így van. Nincs ezzel baj. Tehát nincsen azzal baj, hogyha egyébként azután, hogy megválaszolja azt a kérdést, hogy szeretek-e, vagy kedvelem-e az embereket, akkor utána fölteszi azt, hogy oké, miért akarom ezt csinálni? Tök valid az a válasz, hogy egyébként mert több pénzt kapok, mert nagyobb irodám lesz, mert lesz céges kocsi, vagy mit tudom én, a névjegykártyámra ráírhatom azt, hogy, mert anyámék mindig azt gondolták, hogy én akkor leszek valaki, ha vezető leszek, vagy így tudom megmutatni, hogy kiemelkedtem innen, onnan, amonnan, tehát, hogy nagyobb hatalommal jár, több szavam lesz, bele tudok szólni dolgokba, előre tudok vinni dolgokat. Ez mind-mind valid indok tud arra lenni, hogy valaki vezető legyen, de ezt tisztázni kell magamban.
A stílus és ez a fajta szókimondás, ami a könyvedre jellemző, ez nyilván megkönnyíti az olvasónak a kapcsolódást a témához, hozzád, a gondolataidhoz, de segít ebben a demisztifikálásában is a vezetői pozíciónak. Szóval, hogy miért ilyen szókimondó ez a könyv?
Mert én ilyen vagyok. Tehát, hogy röviden ez a válasz. Nagyon sokan olvasak, én ugye minden héten szerdán megjelenik hosszú évek óta írásom a LinkedIn-en, minden este 3-4-8-kor szerdánként, és számomra azért jó médium az írás, mert hogy én úgy írok, ahogy beszélek. Amiben beletartozik az is, hogy olyan párhuzamokat hozok, olyan sztorikba ágyazom be azokat a tanulságokat, ami lehet egy mese, lehet egy, nem tudom, egy kiborulás. Tehát én például nagyon jól tudok írni akkor, amikor kiakadok valamint, mert akkor csak így ömlenek belőlem a szavak. De ugye azt látom, hogy azt nagyon kedvelik az emberek, vagy legalábbis sokan, hogy nincs köntörfalazás bizonyos helyzetekben, hanem hogy én azt úgy beszélek, ahogy írok, és úgy írok, ahogy beszélek, és ezért könnyen követhető az is, amiket mondok. És azt látom, hogy jól reagálnak rá az emberek, hogy tele van a közösségi média, és pláne azok a fórumok, ahol valamiféle üzleti környezet van, olyan szakzsargonokkal, amiket persze dobálunk így egymásra, és ez alól a vezetés meg aztán abszolút nem kivétel, de sőt, hogy tényleg azt gondolom, hogy így misztifikáljuk ezt, hogy ez a hú, ahhoz, hogy valaki vezető legyen, ahhoz nem is tudom, ez kell, az kell, amaz kell, és közben nem. Tehát menjünk vissza az alapokhoz. Az alapok ott kezdődnek, hogy hajlandó vagyok leülni, beszélgetni a másikkal, kíváncsi vagyok rá.
És a merek is beletartozik ebbe, hogy merek-e?
Abszolút. Uh-huh. Nagyon sok olyan ember van, aki ezt nem meri meglépni. Hát hány olyan vezetőt látok, aki, nem tudom, végigmegy a folyosón, tudod, és így leszeget fejjel, csak hogy ne kelljen köszönni senkinek, mert hát az cikk, és gyorsan beérjen az irodájába, és becsukja az ajtaját. Tehát, hogy akiket kineveznek, de ők igazából szakértők, és valószínű nem azért kerültek oda, mert jól tudnak vezetni, és ez szerintem egy nagyon fontos distinkció, amit kell a között hozni, hogy valaki jó szakember, az csinálja azt, és a vezetés az másról szól, tehát az nem a szaktudásról szól. A vezetés pont ezért tud arról szólni, hogy magam alá egyébként begyűjtök egy csomó iszonyatosan okos szakembert.
A vállalati kultúráról is írsz, és én csak pislogtam, amikor írtad azt a számot, hogy milyen százalékban lehet kerékkötője a fejlődésnek a vállalati kultúra.
Abszolút.
A vállalaton belüli probléma.
A vállalati kultúra az nekem azért nagyon veszőparipám, mert hogy pontosan ezt, amit le is írtam, hogy rengeteg stratégiai projekt van, nagyon-nagyon sok transformációs kezdeményezés van, és akkor nem csak az ilyenekre gondolok, mint digitalizálódás, az, hogy nem tudom, új piacot akarunk meghódítani, az, hogy összeolvadunk, hogy szétválunk, hogy új terméket akarunk bevezetni, egy új kiszolgálási modellt akarunk bevezetni, egy új raktározási szoftvert akarunk, tehát ezer millió oka van, vagy mondjuk CEO-váltás van, vagy tulajdonosváltás van egy családi cégben, tehát nagyon sok minden olyan dolog van, ami transformatív erővel bír. És ezeknek az látszik a kutatásokból, hogy a legkomolyabb kerékkötője az nem az, hogy van-e rá pénz, meg hogy megvan a technológia, meg egyebek, hanem az, hogy a szervezeti kultúra az támogatja ezeket a törekvéseket, vagy sem. Ez azért lényeges, mert a szervezeti kultúrával nem szoktak foglalkozni a vezetők. Tudják, hogy ez van, erre szoktam mondani, hogy úgy vannak vele a vezetők ezzel a szervezeti kultúra szóval, mint a tinik a szexel, tehát ismerik a szót, meg sokat beszélnek róla, de fogalmuk nincs, hogy mit kell csinálni, és hogy a vezetők is így vannak ezzel. Tehát, ha más nem, akkor azt mindenki már hallotta, a Peter Drucker féle mondatot, hogy a kultúra megeszi a stratégiát reggelire. Tehát ezt mindenki tudja, de igazából nem gondolunk abba bele, egyrészt nem tudjuk, mi az, hogy szervezeti kultúra, másrészt meg nem is nagyon értjük éppen ezért, hogy hogy tud alávágni mindenféle kezdeményezésnek. És ahelyett, hogy kicsit mélyebbre ásnánk és megértenénk ezt, ehelyett ilyen felületi dolgokat csinálunk, én mit tudom, a munkatársak elégedettségét mérjük meg, az elkötelezettségét, ami hát csak a jéghegynek a csúcsa, tehát nem ezzel kéne foglalkozni, hanem minden mással. Mit gondolnak az emberek? Miért így viselkednek? Melyek azok a folyamatok, amiket ki lehetne kapni? Mik azok a gondolati sémák, amik öröklődnek egy cégen belül, amik aztán utána vagy támogatni, vagy elkaszálni tudják ezeket a kezdeményezéseket. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok minden van, amit behatóbban kéne tudnunk a szervezeti kultúrákról.
Csúcsragadozók, tabuk és kamuk nélkül a vezetésről Füredi Júlia könyvét a Jaffa kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.